mind a két esetben tehát nem kell dolgozni, hagyni kell a pontokat úgy, ahogy vannak. A katolikus álláspont pedig azt mondja, hogy az ember az eredeti bűn miatt megjogott, de azért nem teljesen ment tönkre az ő emberi természete, a jóra való képessége, úgy természetes jót tenni, de Isten kegyelme szükséges az, hogy természet fölötti jót is tegyen, hogy ez a jó, amit tesz, ez beszámítson az üdvösségre. Tehát kell az isteni mag, kell az igen és kell a kegyelem, amely nélkül az emberi lélek mentül marad, bármennyire is igyekszik. És Jézus az isteni megváltó bőségesen vetti ezt a magot. Ma már, hál' Istennek, kevés az olyan hely, ahol kifejezetten tilos mondjuk a keresztény misszió, a tilos szentírásra, a keresztény irodalra elvinni, terjeszteni a technikai eszközök, amely olyan sok rosszat és szemetet is terjesztenek, de azért az ige terjesztésében is nagyon-nagyon jó szolgálatot tesznek az egyháznak és a kereszténységnek, és mégis csak azt tapasztaljuk, hogy az emberek, sőt a megkereszteltek és a katolikus legnagyobb része is a gyakorlati életben pogány. Tehát teljesen pogány módon gondolkodik, messze-messze áll az értékrendje az evangéliumból. És miért van ez a meddőség? Hát azért, mert a termés lesz, jó minőségű, megmunkált talaj kell. Tehát az ige akkor tud gyümölcsöt hozni, hogyha jó talajra esik. És a legtöbb ember sajnos egyszerűen nem fogékony az Istentől jövő üzenetre. Az útvére esik a mag, és az ördög kitépi az igét szívünkből. Meg se hallja. Egyik fülükön bejön, a másikon kimegy, és hányan vannak, akik esetleg egész gyerekkorukban, fiatalkorukban jártak a szentmisére szokásból, a szülő kívánsága révén, aztán felnőtt korukban tényleg olyanok, mint akik sohasem hallottak semmit Krisztusról vagy az Istenről. Én ezt mindig többetben tapasztalom, hogy azok a hittanosok, akik hát olyan alsó korukban még nagyon-nagyon rúzgók, nagyon fogékonyak, mindent tudnak és mindent megcselekszenek, kamaszkorukban jutván mindent elfelejtenek. Egyik pillanatról a másikra kitörlik a szívükből, az emlékezetükből, az agyukból, mindazt, amit hallottak Istenről és Krisztusról. Tehát teljesen a nulláról kell kezdeni, hogyha esetleg utána mégis akár megszólal bennük az Isten utáni vágy. Igen, testvérek, aztán van a köves talaj, amelyben nem tud még gyökeret verni az igének a csírája, és amely elszállott. Vannak, akik könnyen lelkesednek, látványosan megtérnek, lelkesen elindulnak az úton, de csak hamar megtorpannak a különböző nehézségek és akadályok láttán. Ez körülbelül olyan, mint amikor valaki házasságot köt, és akkor eleinte még minden olyan rózsaszín, még dombolnak a hormonok, azok is segítenek abban, hogy a pár ugye összeszokjon, és hát el tudják sírítani a köztük felmenülő nehézségeket. De hát aztán, ahogy múlik az idő, jönnek a hétköznap feladatai és próbatételei, aztán már látszik, hogy hát azért az, hogy a házasság jó legyen és maradandó legyen, hát az nem magától fog működni, ahol azért nagyon-nagyon sokat kell fáradozni. Van egy kedves hívőnk, aki a érettségi találkozón látván, hogy 10 évvel az érettségi után az osztálytársai vele elvált, vagy újra házasodott, és ő még hát az első férjénél tartott, és mindenki csodálkozott, hogy hogy lehetséges az, hogy hát te ilyen szerencsés voltál, és ilyen jó férjet találtál magadnak. És erre azt mondta ez a hölgy, fiatal hölgy, hogy szerencsém volt. Hát ez nem hogy szerencse, hát ez véresen kemény munkának az eredménye. Tehát ezen keményen kell dolgozni, és akik már végézetek volt a házasok, biztos, hogy ezt meg tudják erősíteni. nem magából teremt semmi sem, még akkor is, hogyha eleinte, mint hogyha magától nem. És ugyanúgy van ez a lelki hivatással is. És éppen ezért a mai világban a legnagyobb probléma, a legnagyobb hiányzik, az az állapotosság, a kitartás, a nehézségekkel, a problémákkal. Elfeledkezünk azon, arról, hogy ez az élet nem a mennyország, egyetlen egy hivatásban sem, egyetlen egy életi állapotban sem. Tehát mindenütt vállalni kell a keresztet, és mindenütt hordani kell egészen a legvégéig. Kitartóan állapotosan. És hát ezért az állapot, a végső állapotosságért imádkozunk, és ezért is kell hálát adnunk, hogyha mi ezt már kitartottunk. Aztán testileg jönnek a tövisek. Ugye, mik ezek a tövisek, amelyek elfogyják az igényt? Hát a földi gondok, a gazdagság, az élet gyönyörűségei, sokan a pénz, a hatalom, a földi pozíció, vagy az érzéki testi örömök rabjai. A megtérés pedig hát megkívánná az ezekre való szakítást, és ez nagyon sokszor már olyan, mint egy véres műtét, tehát itt élesre kell működni, mint egy élő szövetet kell kimetszeni az embernek a testéből és a szívéből, hogy ezekkel szakítson, és hát ezt a fájdalmat és ezt a fáradtságot sokan nem vállalják, inkább befogják a fülöket, elfordítják velüket, hogy ne is hallják a megtérésnek hívó szót, és ne is szólaljanak a lelkesnek. És itt van mondjam még egy nagyon fontos megfigyelés, hogy ugye manapság nagyon sokan, ha nem is mondják ki ezt így szóról-szóra, de a szívük mélyén ezt hiszik és meg vannak győződve, az egyháznak is, papok is, püspökök is, hogy tulajdonképpen az üdvösség az nem kérdés, az nem probléma, mert az magától értetődő, hogy minden üdvözül. Ha akarja, ha nem. Ha tesz érte valamit, ha nem. A mi korunknak talán a legsúlyosabb és legrosszabb következményekkel járó hát tév tanítása ez, tehát az üdvösség az magától értetődő. És akkor nekem is, mint papnak, nem kell fáradozni, hát minek törődjek én a lelkek üdvösségére, főleg már minek fáradozzak érte, hogyha úgyis mindenki üdvözül. Hát csak fölöslegesen megterhelhetünket mindenféle teherrel, halasztal. Éljék a maguk életét, ahogy gondolják, jóságos az Isten irgalmas, úgyis üdvözlik őket, és hát természetesen a minden üdvözül, ahol én is benne vagyok, tehát nekem se kell érte semmit fáradozni. Milyen kényelmes ez a fajta vallásosság. És mégis mennyire tarol mindent az egyházban is. Hát ezért torpan meg a missziós kell, ezért nem aggódunk azért, hogy hát veszítünk el 100 000 számra híveket, papi hivatások alig vannak, akik vannak, azok se tartanak ki sokáig, hanem pár év múlva, hát megkeseredve és hát kihétve eltávoznak, de ez nem probléma, mert hát ők másúton szolgálják majd az Isten. Majd az Isten gondoskodik róluk, nekünk nem kell semmit lenni. De ez a tévtanítás adat a legveszélyesebb tövés, amely elfogja bennünk az igét már csírájában, és éppen ezért terméketlen fák maradunk, amelyet az Úr, hát előutóbb azért kidob, kimensz a szőlőjéből. Sajnos az emberek túlnyomó többségében az ige tehát nem hoz termést. Ez már az evangéliumban is itt el van írva, és ez sajnos az egyháznak is a nagy tapasztalata az évszázadok során. De az is tapasztalat, hogy a kegyelem annyira hatalmas és annyira erős, hogy a kevesebben, abban a kevés válaszokban, amiről a múlt vasárnap szólt, hogyha valóban az ige gyökerekben, akkor az hatalmasan elkezd fejlődni, növekedni, és óriási termést hoz. 30-szorosabb, 60-szorosabb, 100-szorosabb. Tehát akik megtalálják a szűkösnék, azok biztos, hogy virágoznak az Úr házában, és biztos, hogy általunk diadalra jut az evangélium. Hát ezért érdemes szorgalmasan venni, nem azon is esetekre azon, hogy hány esetben fognak ezek a magok elveszni. Például a hitoktatásban, igenhirdetésben tenni kell bátran és nagy lelkűen, mert hiszen sohasem tudjuk, hogy melyik mag fog megfogalni és melyik mag fog mi gyökeret ereszteni. Ugye éppen ezért fontos, hogy ne bagatelizáljuk el a hitoktatást, az igenhirdetést, hogy ne csak szórakoztatni akarjunk, vagy egyszerűen csak céltalan, haszontalan cselekvésre becsinálni az időt, hanem tényleg a minőségi igényt adjuk, azt a tartalmat, azt a hamisíthatatlan, természet örökké tartalmat, ami Krisztus bízott az egyházára. Mert csak ez hoz majd igazi, maradandó termés. És aztán, hogyha már az előbbőjben vagyunk, és már most készítjük a mi stratégiánkat, a nagy harci tervet a nagyföldre, akkor tudatosodjon bennünk, hogy a legfőbb feladatunk a lelkünk talajának az előkészítése, a kemény, rögös földnek a felszállása. Erre szolgál az imádság, a bőjt, az asztés és a szentírás olvasás, a hitünk tanításának a elsajátítmosítása, a szentségek gyakori vétele. Ez nem jelent önmagában az üdvösséget, és ez önmagában nem érdem, hanem ezek mind eszközök, amivel előkészítjük a lelkünket a kegyelem működésére, hogy az aztán Isten ajándékaként őt el is hozzon. Sokan sajnos csak a betegség, öregség, a családi katasztrófák, természeti csapások idején találnak Istenre, tehát ez az az éles hegye, amely a szívük mélyéből szárja. Látjuk, hogy Szent Pálnak is le kellett esni a lopáról, és össze kellett, hogy törjön egész fatigi élképe és egész fatigi élet felfogása ahhoz, hogy ő valóban termékeny talajján váljon. De később is aztán leírja ennek a hosszú szentecében, hogy mi mindenen kellett átesnie, újra meg újra, hogy valóban befogadó legyen, hogy nyitott legyen az Isten igényére. Mert az ember újra meg újra megkeményedik, elfégyelmesedik, és újra meg újra bezárja a igényt. Tehát Istennek újra meg újra közbe kell szólni, hogy megbukítsa az ő szívét. És ezért mondja Szent Pál, hogy megadatott neki ez a bizonyos töv is a sátának az angyala, nem tudjuk, hogy ez tényleg démoni zaklatás volt, hogy esetleg valami nesti, betegség, valami zavar, de ezen kívül természetesen egy számtalan külső zavaró tényező és akadály, amelyekkel folyamatosan küzdenie kellett, de pontosan ezekben a küzdelmekben tapasztalta meg, hogy mennyire termékeny és hatékony az Isten igéje és az Isten kegyelme. Ezért mondja, hogy igyekszem a gyengeségeimben, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok. Amikor megtapasztalom, hogy az én emberi erőködésem mennyire kevés, de ennek ellenére nem szűnök meg erőködni és munkálkodni, akkor tapasztalom meg, hogy egyszer csak váratlanul az a ma növekedésnek indul, és bőtermést hoz a lelkemben és az életemben. Hát kedves testvérek, ezért ne veszítsük el az erőket és a kedvünket, hanem álljunk oda rajthoz, készüljünk fel a versenyre, a küzdelemre, ahogy a múlt vasárnap Szent Pál is egy versenyhez hasonlította a keresztény életet, és ne gondolkozzunk azon, hogy hát magunk körül szétnézve menjen elesnek, és menjen kiszáradnak, és menjen elszakadnak,